az élet? A tapasztalatok örökkön változó szekvenciája a két rögzített és a megválaszolhatatlan esemény között. A művészet egy kísérlet arra, hogy kifejezést adjunk a tapasztalatok szekvenciájának. A kreativitás a kísérlet hajtóereje. A művészi kreativitás folyamata, hagyjuk a száraz faleveleket a földre hullani. Vallja Dan Reisinger.
Születtem egy kis városba, ahol legalább három kultúra volt. Ott voltak a magyarok, a szerbek, a zsidók, a német, a kultúra, hogy nyelv, németül beszél, volt osztrák-magyar területeknek egy része, ami így eltűnt mindenkit. A nyelv és a kultúra volt a hangsúly. Nem az, hogy ki micsoda, hanem ki mit csinál. A szegedi Hétvezér utcát azért nevezték ezt szerint, mert a három Reisinger testvére, nagyapám és két testvérje, megfestette a Hétvezért az egyik ilyen kapuajába. És mikor ott a szegedi árvíz, és utána neveket adtak a városoknak, ez a festmény után nevezték el a Hétvezér utcát Hétvezér utca. A Reisinger családnak volt egy szeretete a kultúrához, az apám rendezett darabokat magyarul, anyám meg szerbül, amatőr magyar darabokat rendeztek, Mágnás Miska operetteket, utána a testvérek kicsit elhagyták a tradicionális kézi munkákat a dekorációba, és akkor indítottak egy nagy céget Belgrádba, a Korrali cég 1922-ben. Megvan még a fényképe az originális alapításnak. Utána dolgoztak Szalonikibe. Apám nyáron dolgozott reggelről késő estig, télen nem dolgozott, ment az Uri Cosinóba preferáncozni, vagy festeni, vagy rendezni.
Utána jött a háború, elmosott mindenkit, az apámat elütték munkaszolgálatba, honnan nem jött vissza, nem is tudjuk hol. A 73 éves nagynyanyámat elvitték Auschwitzba, a magyar rendőrök.
A legkedvesebb ajándék, amit mint gyerek kaptam, mindig a színes ceruzák voltak, vagy színek. Ez egy olyan intuitív érdekeltség a rajz felé, ami tulajdonképpen első években, sőt még gimnáziumban sem gondoltam, hogy ez lesz a profession, hogy ez lesz a munkám, életmunkám. Imádtam a geometriát és a matematikát, a történelmet, az irodalmat. A rajz egy olyan természetes dolog volt, mind szaladni, tücsülni, futballozni, vagy úszni. Mivel, hogy Izraelbe jöttünk, itt újraállítás történt, nyelv, stb. Úgy került a dolog, hogy több időt szántam festészetre. Megmondom, a romantikus kelet, a minarettok, a pálmák, egy bácska, egy gyereknek, ez egy nagyon romantikus dolog volt. Volt egy idő, amikor azt hittem, hogy író leszek. De a nyelv szeretete megmaradt bennem. Én sajnálom, hogy az én magyar nyelvem nagyon csikorgós, úgyhogy ennyi év után nagyon szűken tudom magam kifejezni. De mivel, hogy én szeretem a magyar nyelvet, én sokat olvastam magyarul, én szeretem az angolt, én szeretem a szerb nyelvet, franciában nem vagyok nagyon jó, és nagy vágyom japánul beszélni. De a nyelvnek van egy olyan nagyon egy máikus fontossága. Tehát ez is egy olyan mag, ami mikor egy fa elindul a gyökerekből, annak lehet egy vagy két indulópontja, de nem tudja, hogy fa lesz-e belőle, tud-e árnyékot adni, vagy elhervad a napon. Úgyhogy mindenek köze van mindenhez. A fontosság abban van, hogy hogy veszük ezt fel. Ha pozitívan veszük fel, akkor minden építő tégla. Ha kriticizmussal veszük fel csak, akkor ez destruktív.
föltétlenül azt kell mondani, hogy semmiből nincs semmi, de valamiből lehet valami. Én úgy látom, hogy a kultúrák gazdagsága, európai kultúra, keleti kultúra, közel-keleti kultúra, távol kultúra, itt kell keresni az a, nem csak keresni, hanem ide kell nézni, hogy az életünk útjának legyen érdemessége, legyen egy kis joie de vivre, élet szeretete. Az én felfogásom az egyszerűség, az egyszerű mondat, tiszta színek, nem dekoráció, hanem a praktikus megoldásnak a eredménye, tulajdonképpen itt van a szépség, vagy az esztétika. Tehát nem megyünk dekorálni, szépet csinálni először, és akkor vagy passzol, vagy nem. Válaszolunk, de olyanképpen válaszolunk, ami a mi belső gondolatunk és érzésvilágunknak szintén ad egy választ. Tekintet arra, hogy az én tanulmányaim művészi akadémián történtek, és akkoriban még 50-es, 60-as években az országnak a design felfogása majdnem nem is létezett. És én úgy találtam, hogy ennek az új országnak én egy új gondolatot, egy új szint, egy új felfogást akarok adni, ami egy olyan népnek, akik a 100 országból van nép, egyformán tud szólni hozzá, talán néha nagyon egyszerű alapokon, de világos legyen, tiszta legyen, és érthető legyen. A hogy és a mi-nek a helyes egyensúlya, ami kreál egy új realitást, ez a művészet, ez a design, ez a kreációnak a titka. Szerettem utazni, mentem, érdekelt, Afrika, Európa, Amerika, Kanada, Mexikó, Japán, Kína. Én nekem a mozgás egy inspiráció volt. De mondhatnám, egy olyan mozgás, mint a fiatal fának a mozgása a szélbe. A gyökér legyen leerősítve a földbe. És itt a gyökerem. Én azt hiszem, hogy az utazások, látások, emberismerések, kultúraismerések, talán ez volt a legnagyobb egyetemem, amiből sokat tanultam, amiből sokat láttam, amiből sokat élveztem. Úgyhogy az én esetemben az utazás egy pozitívum volt.
Kik voltak a mesterei Európában?
Az európai mesterek között volt, akik itt tanítottak, volt Steinhardt, volt Ardon, volt Rudi Deutsch, volt Grau. Ők voltak a fő kiható erők, de azon kívül volt még az angliai Abraham Games. Bélyegkurzust adott, és a munkámat látta, azt mondja, gyere Londonba, és kicsit nézd tovább. Ő egy nagymester volt, és nagy hatással volt rám, úgy, mint ember, és úgy, mint mester. A praktikus belátásoknak a realizációját átéltem 1958-ban a brüsszeli világkiállításon, ahol úgy sikerült, hogy megnyertem az egyik legfontosabb plakát pályázatot, tudjuk az egyik a hivatalos plakátoknak, a kiállításnak az én munkám volt. Na most ott a világ elhozta keletről, nyugatról, északtól, délről a legjobbját. Mindenben, zenébe, táncba, architektúrába, építészetbe, és ott, mivel hogy ott voltam egy évig előkészítőként, és kinyílt egy olyan világ előttem, ami egy kíváncsiságot keletkezett, hogy mit lehet ebből megtanulni, megcsinálni, és ide átültetni. Visszajöttem 60-ban ide, akkor egy reklámirodának az első art directora lettem, és ebben az időben szintén nyertem egy pár első díjat plakátokkal, és akkor kezdtem dolgozni sokat a Habima Nemzeti Színházzal. Csináltam egy sorozatplakátot, és borzasztó érdekelt a színdíszlet, a díszlettervezés. Hogy kifejezni a három dimenzióba azt a fantáziát vagy gondolatokat, amit már két dimenzióban meg tudtam csinálni. És engem érdekelt a átütősík is, a harmadik vonal. És akkor csináltam egy kalendáriumot. Ez volt az első háromdimenziós kalendárium, aminek a kivágott részei mélyednek be, úgyhogy egyben játszanak az első laptól az utolsóig. Ez egy revolúció volt Izraelben. Ilyet még nem csinált. A Museum of Modern Art minden évben hívt egy nemzetközi mestert, hogy csinálja olyan különleges kalendáriumot. Nekem eszembe jutott, hogy az én nagymamának a konyhájában volt egy olyan kalendárium, amit cserélte a napokat, de azon nem volt kép. Mondom én a vezetőnek, én csinálok most egy olyan kalendáriumot, amit nem tudok kidobni. Mindegyik kalendáriumnak van 46 ezer lehetősége, vizuális lehetősége. És pedig azáltal, hogy a lapok van 6 lap, minden lapnak megvan a két színe és 6 formája. Na most ennek az összjátéka megad 46 ezer vizuális lehetőséget. Tulajdonképpen a festészet, amivel kezdtem a tanulmányimat és az első kiállításaim Brüsszelben, Londonban a festészetek voltak, megmaradtak egy olyan saját beszélgetés saját magammal. Nem akartam a festészetet kommerciálisra, egy olyan muszáj munkával változtatni, akartam megtartani inkább egy olyan belső szükségletek, olyan érzések, gondolatok kifejezésére, ami csak engem szolgál. Tehát nem akartam egy bohém, csak saját magamat szolgáló személy lenni, és ezért csak festeni, mert szükségem volt arra is, hogy a családomnak legyen kenyere, és legyen valami bizonysága. De viszont megtartottam a saját részemre a festészetnek az érdekeltségét, a titkát, a keresetét. Ezt tulajdonképpen kifejeztem egy nagy munkában. Ez egy szériográfia sorozat, amit utána, miután ki lett állítva New Yorkba is az originál, Párizsba Michel Kaza és én két éven keresztül dolgoztunk ki. Ezt egy amerikai galéria. Te visszacsatél Szivoni, mású. Na most itt minden festménynek van egy háttérgondolata, de nem literális. Na úgy képzelem, meg lehet magyarázni, de nem szükséges. A sorozat úgy lett kreálva, hogy maga 52 történet az év 52 hetére minden héten a látogató olvashatja, és itt van egy magyarázat, ami héber és angolban lett megcsinálva, de tulajdonképpen ez így néz ki. Alumínium alapokra festettem. Az originálban belettek vésve a vonalak, a konstruktív vonalak, vagy az elgondolási vonalak, és utána szabadon lett festve. Tehát itt egyrészt egy festő felszabadulás történt, ami relatíve elég gyorsan történt, mert egy olyan impulsz által, egy vulkanikus kifejezés által sikerült, de hát mint minden vulkánnak ki, hogy legyen egy formája. Tehát az alapforma benne van, de maga a tűz, az külön ég minden lapon. Én úgy éreztem, hogy ezeket a érzéseket, gondolatokat, stb. Én így akarom kifejezni. Ecsetvonással, minimalizmussal, és ha akarja néha erotizmussal, ami egy ilyen balanszot készített a napi szükséglet egy részén, és a belső szükségleteim, vagy a mondjuk iniciációimnak az alapján. Nem lehet egy olyan traumatikus eseményt, mint a holokauszt kitörülni. Lehet egy bizonyos ideig, senki sem beszélt róla itt. El voltunk foglalva minden nappal. Lassan a dolgok kezdtek előjönni. Rögtön a tűztekercsek után megkértek, hogy adjak egy gondolat ajánlatot, ami erre az épületre menne, mint egy fölírás. Hát természetes, hogy ezt nem lehetett megoldani egy ilyen technikai nyilosztá industriális formába, és kidolgoztam egy gondolatot, egy tervet, ami a betűk szerencsés összehozásából meg tudtam csinálni két moduláris formában, aminek a sík és a 90 fokos összejátékából ki tudtam írni, és a Yahoo mondatát, hogy kezet nyújtok és védelmet azoknak, akiknek nincs folytatásuk házam és falaim között.
A jeruzsálemi Yad Vashem holokauszt emlékmúzeum alumínium reliefjeiről így vall Dan Reisinger életművének jó ismerője, Gideon Afrát. Reisinger munkáiban egyrészről a racionalitás és funkcionalitás, másrészről az absztrakt és az érzelmi kifejezés közötti feszültség csapásszerű transformációvá alakul, ahol a racionális és a funkcionális érzelmi absztraktba vált. Még akkor sem szünetelteti játékosságát, a tudatosság erejének szabad játékát, amikor a motívumot fájdalom járja át. Ekképpen olyan független dimenziót ad a műnek, ami boldogságot, szabadságot, meglepetéseket és harmóniát ígér egy szerencsétlenséggel sújtott világban.
Úgy képzeltem, hogy ez a moduláris kiírási formá, hogy minden darab legyen egy emotív mondata. És mikor a rajzba felrajzoltam, és utána egy modell csináltam, még egy véletlen logic and magic, itt a magic támadt, hogy tulajdonképpen mikor a betűket bizonyos távolságban nézem, el lehet olvasni egész normálisan. Én mikor közel jövök, ők absztrakt formáká válnak, mint egy modern szobor. Elmentem az öntödébe, elkezdtem dolgozni, minden darabot külön-külön kivájtam, hogy itt legyen az az érzés, hogy itt valami történt, itt valami nehéz és valami tragikus történt. Ebbe ki van fejezve nem mindennapi módon egy literáris, vagyis egy reális mondás, és egy szubjektív, emotív történet. Én szerintem talán ez egyik a fontos munkáimnak, ami viszont egyrészt a kontradikciója azoknak a munkáknak, ahol a színek szerelme központja a munkámnak. egy új építés, egy új kezdet, egy új világ, egy új ország, egy új, új fölújult nyelv. Egy új világ. Egy olyan világ, ami semmiben sem másabb, mint egy európai ország, de legyen ennek egy mosolygó, tiszta kinézése, hogy a színnek legyen egy feladata, hogy a szín legyen egy vizuális zene, és hogy a szín által különösen, hogy a színnek nem feltétlenül körül legyen literális meséje. Az első monumentális színmunka volt a Tel Avivi tengerpart. 70-71-es években a tengerpart akkor eléggé leromlott állapotban volt. A város atyák elhatározták, hogy kellene valamit csinálni, hogy kicsit a turista szezonra, a nyári szezonra legyen kicsit vígabb, egy kicsit mosolygosabb. Csináltam 4 rajzot monumentális bemutatással, hogy lehetne ezt a tengerpartot nem 5 paddal kicserélni, hanem egy masszívabb lehetőséggel. És mert tudnék, az én felfogásom az, hogy a szín az meg tudja változtatni a volyum, vagyis az épületnek a felfogását. Tudnék, fizikailag nem változik, de ha színnel tudjuk kezelni, akkor másképp néz ki, nem mint egy tégla. Bemutattam a rajzokat, nagy lelkesedéssel el lett fogadva. És megmondom őszintén, én magam se hittem, hogy ezt az utópiát elfogadják. De éreztem, hogy muszáj a gondolatomat előadni. Jöttek fiatal tánc tanuló lányok, akiket befestettünk, és ott ilyen színes táncot táncoltak. Utána kezdődött egy mozgalom, hogy különböző helyeken, iskolákban kezdtek a színt felhasználni, mint körzeti elementum. Mert addig lehet mondani, hogy mindenki csinált, ami biztos, ilyen szürke vagy olyan szürke. És ez indított még egy pár érdekességet, mint a hajfai orvosiskola, mint a negevi oxigéngyár, utána maga a festékgyár, akinek az arculatát csináltam. Ez egy nagyszerű idő volt, és én nagyon örülök annak, hogy nagyon sok helyen, utána volt a nagy shopping center Belsévánál, ami nagyon olcsó anyagokból lett építve, de a színek által át lett változtatva egy egész más átélésre. És én azt hiszem, hogy legalább nyitottam egy kaput. Itt tulajdonképpen elég jó kifejeződik egyrészt egy konkrét válasz egy kérdésre, és újra, hogy hogy válaszolunk. És ez, hogy csináljuk, hogy válaszoljunk, tulajdonképpen ez az útnak a titka és az útnak az értéke. És itt van mindig ez az érdekes, a kreációnak az érdekessége, hogy egyrészt tudom, hova akarok menni, de hogy jutok oda, még nem tudom. És ez a keresés, ez az út nagyon sokszor intuitív és gyors, nagyon sokszor kicsit eltévedünk. És talán ebbe a kétpólusos gondolkozásban van a munkának talán a különlegessége. Minden emberben van egy gondolat, egy ész, egy kíváncsiság, egy tudás. Ez talán azt jelenti, hogy én hiszek az emberek intelligenciájába. Ez talán azt jelenti, hogy az új generációk és az emberek, akik már nem csak dogma vagy uniformis szerint élik a világukat, hanem tudnak gondolkozni, és megvan a merészségük összehajtani egy papírdarabot. csináltam egy sorozat plakátot, amik politikai jellegűk. Itt tulajdonképpen egy olyan tragikomikus helyzet van, ahol két állat valamit együtt akar csinálni, vagy valahogy konfliktusban van. Megpróbáltam, hogy is néz neki, ha mondjuk ez vagy az körül föllel, vagy egy van, két feje van, egy feje van, nincs feje, farka van, farka nincs, stb. Szóval így komikusnak találtam, és tragikusnak, hogy a legegyszerűbbre nem jutott eszünkbe. Mindent megpróbáltunk, csak az elválasztás nem. Ti legyetek ott, mi legyetünk itt. Az angolok azt mondják, hogy a jó kerítés jó szomszédokat csinál. És ezt akartam mondani 3 évvel ezelőtt. Egy másik plakát, amit 10 évvel csináltam, az az egy én. Ami tulajdonképpen szintén inkább a világpolitikai helyzettel foglalkozott, helyesebben az európai politikai helyzettel. Mikor fölbomlottak az úgynevezett szocialista államok, akkor egy új fellendülés került a nacionalizmus, a fasizmus, a sovinizmus, ezért, amikor összetört a piros csillag, és lett belőle egy holokereszt, ez a kép, ennek a képnek a konnotációja engem nagyon foglalkozott, és mégpedig nyugtalanított. Ma is nyugtalanít. Ennek az egész processusoknak tulajdonképpen egy magyarázata van talán, hogy az én gondolkozási módom nem lineáris. Én képekbe gondolkozok, szimbólumokba, képekbe, olyan összjátékokba, ami talán a fényképen nem lehet megcsinálni, ma már meg lehet csinálni a komputeron, de a gondolatnak a összjátéka olyan dolgokkal, ami egy harmadik szavat mond. Tehát egy, és még egy, ad 3-at. Elsőben ezt a plakátot, mint egy képet és sürgőt küldtem a világnak, hogy azok a úgynevezett szocialista államok, mint Oroszország, a vörös csillag szétesett, és újra csinált egy holokkeresztet. Hogy mondják a kínaiak? Egy kép több mint 5000 mondat. Én nem vagyok a szavak embere, én képekben nézek, képekben látok, és megpróbálom magamat képekbe kifejezni, szimbólumokba, képekbe, stb. Tehát ez egy olyan, ez volt a sürgőnek a tartalma. Vigyázzunk, hova megyünk.
Dan Reisinger művészetét világszerte elismerik. Életműve nem csak odahaza Izraelben vált inspirációs forrássá és egy új világlátás jelképévé. Üzenetei egyetemes érvényűek, az egész világhoz szólnak. Az egészből merít, és az egésznek adja vissza saját tükrei szerint a lehető legtisztább részeket. Az út, a két part, a pólusok közötti átkelés élménye nem csak virtuális valósága életének. Elismerő díjai, nemzetközi tagságai, megjelenései Reisingert azon kevesek közé emelik, akik révén teremtő értéktudat keletkezik Shanghai, Tel Aviv, London, Budapest, New York és Rio de Janeiro között. Reisinger kiválasztott. Aki emberi hivatását betölti, beavatott, aki nem él vissza tudásával és kiváltságos, hiszen megadatott számára a színről színre látás édenkerti csodája.
Nem azt akarom mondani, hogy én proféta vagyok. Csak azt akarom mondani, hogy néha olyan intuíciók is támadnak egy kreátorba, ha nem él fiókokba, ha nem csukja a fejt. Hogy én ez vagyok is kész. Azért is a munkámnak a távlata nagyon sok oldalul, mert egyrészt a kíváncsiságtól, másrészt a lehetőségek itt voltak, és a munka átélése volt a legfontosabb. Nem egy óriási nemzeti terv, vagy nemzetközi terv. Nagybátyám, osztrák magyar katonatiszt, elvett egy magyar lányt, helyesőben megszöktette. A családja még él, folytatása. Apám szegénynek az élete befejeződött nagyon korán, mint munkaszolgálatos. Megszakadt egy olyan világ, de ami akkor olyan természetes volt, és aminek a lelki visszhangját még ma is hallom. De nem akarok vele foglalkozni negatív formában. És a legfontosabb az, hogy egy olyan családom van itt. Hála Istennek, három fiú, öt unoka, nagyszerű feleség, szintén Malti Karcsilag az egyik nejem marokkói, a másik nejem meg litvák, a fiaim mind szábrek itt születtek, unokáim itt születtek, ami a legfontosabb, hogy tulajdonképpen, ami a családot illeti, én maradtam az utolsó szál, akiből most egy új ág, és remélhetőleg szerencsés és egészséges család fejlődik. Én nem egy doktrinát adtam, vagy akartam adni. Lehet, hogy az én példám nagyon sok fiatal, meg új, meg más kollégáknak adott egy új, vagy egy más belátást. Tehát én nem törtem soha egy doktrinális hagyományra, de örülnék, hogyha inspirációt adtam legalább egy pár kollégának, egy pár generáció közöttem és a jövő között, hogy ne legyenek ládák az álma. Ne legyenek egy fiók rabja. Gondolkozzatok, csináljátok, próbáljátok, néha nyújtsátok oda a nyakatokat. Aki halat akar fogni, az menjen le a Tiszapartra, vagy bármelyik más folyópartjára, és halásszon. Tehát ne várja a késült halat, menjen utána. Minél többet dolgozok, annál több a szerencsém. Ajánlatom, menjetek azt a river, hogy mondják, folyópartjára halászni. Fogtok kis halat, nagyobb halat, aranyhalat, de ha nem mentek le, akkor nem fogtok semmit.
Zsoltárok vallásokon átívelő üzenete. Immár második alkalommal rendezték meg azt a dialógust, amelynek keretében dr. Nemeshegyi Péter jezsuita és dr. Háfenser Károly evangélikus professzorok osztották meg gondolataikat a zsoltárokról dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbival. Isten kezében. Szombaton 12 óra 5 perckor a Duna Televízióban. Olaszország. A világ legerősebb röplabda bajnoksága, és két magyar játékos, akiknek sikerült a csúcsra jutni. Műsorunkban a sportág legrangosabb képviselői mesélnek az olasz bajnokságról. Magyar sportcsillagok. Mészáros Dömötör és Veres Péter. Hétfőn 21 óra 10 perckor a Duna Televízióban.